Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin, velem Kántor Endrével és Pogácsa Zoltánnal, és egy nagyon aktuális témát választottunk a mai adáshoz, mégpedig, hogy megszűnt-e vajon a szegénység Magyarországon, hiszen azt írta Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, hogy egyértelműen kijelenthető, hogy nem a középosztály tűnt el Magyarországon, hanem a szegénység szűnt meg. És ezt még részletezte később különböző adatokkal, amikből ezt a következtetést vonta le. Ahogy lehetett látni a hirtelen komment hadjáratból, ez nem mindenkinek tetszett. Aztán megjelent rengeteg cikk arról, hogy ez vajon így van-e vagy nem. A szegénység tehát a témánk, és az, hogy egyáltalán mikor és hogyan lehet összehasonlítani adatokat, és milyen adatokat érdemes összehasonlítani, hogyha erről beszélünk.
Igen, sziasztok, szia! Szerintem onnan kezdődik most ez a sztori, mert nyilván ez egy örökzöld téma, ez a középosztály szegénység kérdés, de most úgy vetődött fel megint, hogy Orbán Viktor tartott egy beszédet, amiben arról beszélt, hát nem volt teljesen világos, hogy azt állította, hogy már megerősítette a kormány a középosztályt, vagy azt mondta, hogy célul tűzi ki, hogy a középosztályt megerősítse a kormány, mert a beszédet lehetett így is úgy is érteni. De hát gondolom, hogyha egy kormány 14 éve már hatalmon van, akkor valószínűbb, hogy úgy akar fogalmazni egy miniszterelnök, hogy már megerősítették a középosztályt, meg hát ugye 2010 környékén is ez volt a kimondott cél, hogy középosztály erősítése, de most, mint hogyha megint az jött volna le ebből a beszédből, hogy ismét csak cél a középosztály megerősítése, szóval én nem tudtam teljesen megmondani, hogy melyik. És akkor elkezdődött egy vita, ebben egyébként én is részt vettem egy csomó ilyen sajtóorgánumban, próbáltam értelmezni azt, hogy mi is a középosztály, és nyilván szegény az, aki a középosztály alatt van valahol, tehát nyilván úgy függ össze a dolog, hogyha valaki alászorul a középosztálynak, akkor ő szegény. És szerintem onnan érdemes egy kicsit kiindulni, hogy mi is akkor az a középosztály? Tehát mitől lesz már valaki nem szegény, hanem a középosztály része? És hát ennek rengeteg definíciója van. Még mielőtt belemennénk a definíciókba, én szeretnék rögtön behozni egy könyvet, mert hogy van egy Richard Parker nevű ember, aki írt egy nagyon érdekes könyvet, aminek az a címe, hogy The Myth of the Middle Class, a középosztály mítosza, amiben sok érdekes állítás van, de nekem a legérdekesebb egyébként az, hogy felmérések szólnak arról, hogy majdnem mindenki középosztálybelinek tartja magát. Tehát, hogyha megkérdezünk embereket, hogy ő hol van, akkor hát nem csak a tényleges középosztály fogja azt mondani, hogy ő középosztály, hanem érdekes módon ezt fogják mondani a szegények is, aminek az a magyarázata, hogy tipikusan az emberek, és ez egy eléggé alapvető szociológiai alapvetés, ezt nagyon sokszor bemutatták már a szociológusok, hogy az emberek tipikusan náluknál egy kicsit szegényebbeket ismernek, náluknál egy kicsit gazdagabbakat, meg hozzájuk hasonlóakat, tehát nem nagyon ismernek olyan embereket, akik olyan nagyon-nagyon eltérő életkörülmények között élnek. Ez mondjuk nem annyira meglepő, ha belegondolunk, az emberek a társadalomban hozzájuk hasonló embereket ismernek. Ebből adódóan, mivel ismernek náluknál egy kicsit szegényebbeket, náluknál egy kicsit gazdagabbakat, ezért azt vélelmezik, hogy ők vannak középen. És majdnem, hogy mindenhol vannak, bárhol vannak a társadalmi létrán, ők úgy érzik, hogy ők középen vannak.
Itt is akkor ezek szerint van egy buborékosodás.
És bocs, még azt hogy tegyem hozzá, hogy a tetején is így van. Tehát, hogy azt tapasztalták, hogy nem csak a közepén, és nem csak az alján gondolják így az emberek, hanem az elit tagjai, a gazdagok is azt gondolják, hogy ők a középosztály, mert hogy ők is ismernek, hát náluknál egy kicsit szegényebbet, de még egy gazdag ember is ismer nálánál gazdagabb gazdagot, és azért ő is azt gondolja, hogy ő a középosztály, tehát alig találsz valakit a társadalomban, aki ne azt gondolná, hogy ő a középosztály. osztály. És innentől fogva, hát akkor ugye, szubjektíven nem lehet megkérdezni embereket, hogy te mire gondolod magad, mert mindenki középosztálynak fogja. Tehát kell találjunk valami fajta ennél objektívebb külső mérőszámot, hogy ezt be tudjuk valahol lőni, hogy ki a középosztály, és ki az, aki alászorul.
Jó, akkor majd ezeket a mérőszámokat nézzük meg, hogy mik ezek. Az biztos, hogy szubjektíven ez nem dönthető el, de ettől az még szerintem, oké, lehet vitatkozni akkor, hogy mi az a középosztály, és lehet, hogy mindenki máshol húzza meg. Van univerzális mérőszám erre?
Hát ugye itt vannak relatív számok, és vannak abszolút számok. Tehát, hogy meg lehet nézni azt, hogy másokhoz képest ki hogyan él, meg lehet nézni ilyen abszolút számokban is. Na most az abszolút számokkal az a baj, és igazából Sebestyén Géza, akit említettél, az MCC Sebestyén Géza, azzal érvel, hogy hát ugye megnézi ilyen különböző földi javakat, és azt állítja, hogy hát ezekben 2010-hez képest, tehát a Fidesz kormányzásának kezdetéhez képest, ma az alul lévőknek több van ezekből, mint mondjuk a társadalom tetején élőknek volt 2010 környékén, tehát mit tudom, mondok egy példát, mikrohullámos sütő, bár abból éppen azt hiszem, hogy nem jön ki neki, de nem tudom, mobiltelefon, vagy CD, vagy valami, nem tudom, ilyesmiket hozott fel, és akkor, hogy ezekből
LED TV, meg ilyesmit.
LED az alul lévőknek ma több van, mint a 2010-ben a társadalom tetején élőknek, és ez egy abszolút mérőszám, tehát akkor azt mondja ez alapján, hogy megszűnt a szegénység, hiszen. Na most ezzel az a baj, és igazából itt a HVG-nek volt egy nagyon jó riposztja, ami szerintem teljesen áll, hogy hát ez nem más, mint a technikai fejlődést, hogy ezt nem lehet gazdasági változásnak beállítani. Ugye őt nagyon viccesen azt mondják, hogy akkor nézzük meg a DVD-ket, valószínűleg nem tudjuk pontosan, de hát ugye egyszerűen eltűntek a DVD-k. Tehát az, hogy most kinek hány LCD monitorja van, hát az Isten szerelmére ma már tök olcsó egy LCD monitor, egyszerűen a technikai fejlődés olcsóvá tette az LCD monitorokat, és egyébként tudjuk, hogy a társadalom alján lévők több tévét néznek, mint a társadalom tetején, tehát igazából az elit pozícióban egy csomó embernek nincs is tévéje, mert másképpen szórakozik, úgyhogy ezek szerintem nagyon-nagyon nem jó mérőszámok. Az idő fejlődésével bizonyos technikai javak, ezek igen, elterjednek, olcsóvá válnak, megkockáztatom, az elit még ki is mozdul belőlük, tehát az elit ezeket már nem annyira használja. Szóval biztos, hogy nem egy jó mérőszám az, hogy ilyen földi javakat próbálunk megnézni. Azt kell nézni, hogy az adott korszakban valakinek milyen a pozíciója. Tehát ugye, ha valakinek mondjuk a középkorban volt egy lovaskocsija, akkor ő gazdag volt. Ha ma van valakinek egy lovaskocsija, akkor ő szegény, mert hogy nem autója van, hanem lovaskocsija. És így tovább. Tehát igazából nem azt kell nézni, hogy abszolút értelemben milyen van, hanem sokkal fontosabbak ezek a relatív számok, mert hogy ez mutatja meg, hogy az adott kornak, az adott technikai színvonalán kinek milyen lehetőségei vannak a mobilitásra, ezeknek a használatára, időmegspórolásra, itt tudom én, adatfeldolgozásra, és egy csomó mindenre, amire használjuk ezeket a földi javakat. És akkor én itt behoznám a relatív mutatók között egy nemzetközi összehasonlítást, tehát hogyha a magyar társadalmat mondjuk 0-100-ig sorba állítjuk jövedelmi sorrendbe, tehát alul van az, akinek a legkevesebb jövedelme van, kvázi semennyi, legfölül van a leggazdagabb magyar. Ha itt sorba állítjuk a magyarokat, akkor ugye az a fogalom, hogy középosztály, ez ugye, hát egy, ha matematikailag gondolunk bele, akkor azt sugallná, hogy ez valahol középen van. Tehát, hogy egész egyszerűen egy szimpla, egyszerű matematikai definíció alapján valahol a középosztálynak, hát én megkockáztatom, hogy ugye a 20-25. Jövedelmi századnál kéne kezdődnie, aki ez alatt van, az szegény, és mondjuk, hogy a 80-85-ig kéne tartani a középosztálynak, aki e fölött van, az meg mondjuk az elitbe vagy a gazdagok közé tartozik. De hogy azt látjuk, hogyha ezt nemzetközi összehasonlításban megnézzük, és itt Hajdú Miklósnak, a G7 újságírójának a munkáját emelném ki, aki rendszeresen összehasonlítja az Európai Uniónak a fejlettségi szintjével, mert hogy ugye a mi fejlődési kontextusunk az az Európai Unió, a mi vonatkoztatási pontunk, ráadásul megbízható adatok vannak, hát ugye az Eurostatnak a összehangolt statisztikai rendszeréből fakadóan van ugyanazzal a módszertannal megbízható módon rendszeresen gyűjtött adatunk a jövedelmekre. Szóval ők azt csinálják ott a G7-nél, hogy mondjuk az X-tengelyen ábrázolják a magyarokat, nullától százig sorba állítva, jövedelem szerint, és az Y-tengelyen ábrázolják az Európai Uniónak a polgárait, nullától százig sorba állítva, tehát ott is a nulla a legkisebb jövedelmű, a száz a legnagyobb jövedelmű. Értelemszerűen ebben benne vannak a magyarok is, tehát ezért Magyarország súlya az Európai Unióban az ilyen max. 2%, tehát hogy kis súlya, persze, de benne vannak a magyarok, de ez nem igazán változtatja meg. De hát ugye ebben benne vannak a kelet-európaiak is, tehát amikor azt mondjuk, hogy Európai Uniós eloszlás, akkor vegyük azt is figyelembe, hogy itt nem csak a gazdag nyugat-európaiak vannak, hanem a szegényebb keletiek is. És akkor azt csinálják, hogy megnézzük, hogy az Európai Unióban valaki mondjuk a 20-25. Pozícióban van, akkor azt mondhatjuk, hogy európai értelemben is ő már a középosztályhoz kezd közelíteni, és akkor azt mondhatjuk, hogy kik Európában a középosztálybeliek 20-25-től mondjuk 80-85-ig, tehát azt az életszínvonalat keressük, akik egy európai összehasonlításban középosztálybeli szinten élnek.
Jó, folytassuk akkor innen, mert ez nagyon érdekes, ez a sajátos pogácsa, a középosztályról, illetve a szegénységről beszélgetünk, maradjatok velünk!